chilly-dee. Blackie van Dyer, veer en mijn short blackie.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új ügyvezetőt neveztek ki az Egri Strandot üzemeltető cég élére. Igyekszik minden támogatást megadni diákjainak a Nyíregyházi Tankerületi Központ. Intenzív havazás kapott régiónk délelőtt. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Egri Strand szolgáltatásainak minőségét szeretnék javítani, fogalmazott Wagner Ákos polgármester, akkor, amikor a strandot üzemeltető Eger Termál Kft-t érintő változásokról számolt be. Kiemelte, a cég által üzemeltetett veszteséges bicskei aladár úszoda állami tulajdonba adása folyamatban van.
Fontos az, hogy új szemlélet, új látásmód, új vezető, egy új módszertannal, fürdővezetési tapasztalattal, hiszen a új ügyvezetőnek 17 éves fürdővezetői tapasztalata van, megújítsuk a strandnak a működését, legalábbis elkezdjük a megújítását, hiszen azért ez egy hosszú folyamat lesz. Mi azt látjuk, és nagyon sok egriének a jogos igénye megjelent, hogy a Termál Kft., vagy ha úgy tetszik a Termál Kft. Üzemeltetésében lévő Egri Strandnak a minőségét el kellene kezdenünk javítani, szolgáltatás minőségét. Ebben most 4 lépést indítottunk el. Az egyik lépés a ügyvezetőcsere, ami ma megtörtént. Ez egy új látásmódot, egy új szakmai tapasztalatot, egy új megújulást jelent a strand működtetésében. A másik egy átvilágítást jelent a 2023. január 1 és 2024. október 3-a közötti időszakot a EVAT ZRT felügyelőbizottsága fogja átvilágítani. Elkezdtünk ezzel párhuzamosan a Eger Termál Kft-nek a veszteségének a csökkentését azzal, hogy a bicskei aladárúszodát, ami szintén a Termál Kft. Üzemeltetésében van, igyekszünk állami fenntartásba átadni, és így ezt a veszteséget csökkenteni az Eger Termál Kft-nek. Tehát ha ez sikerül, akkor itt is egy könnyebbség lesz, hiszen maga a strand az nyereségesen tud üzemelni, és a negyedik terület az az, hogy azt tervezzük, hogy a rendelkezésünkre álló top plusz forrásokból a következő években valamilyen típusú fejlesztést is tudjunk hozni a Strand Kft-ben, ennek a véglegesítése a következő hetekben történik meg.
A polgármester elmondta, február 3-ától Vámos Zoltán Csaba vezeti az Eger Termál Kft-t, aki Mezőkövesdről érkezik Egerbe. Vámos Zoltán Csabát kérdeztük.
Vámos Zoltán vagyok, Mezőkövesdről érkeztem, és 17 évi szakmai tapasztalattal rendelkezem a Zsóri fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan, valamint plusz 3 évet a fürdő marketingével is foglalkoztam. Úgyhogy nagyjából ennyi a kifejezetten a fürdők tekintetében a szakmai múlt. Vezetőként korábban is dolgoztam, Mezőkövesden, igaz, hogy nem ez a terület volt, hanem a Matyó Mezőgazdasági Szövetkezet még anno, és ott a üzemvezető helyettesként dolgoztam egy évet.
Ő hogyan látja jelenleg az Eger Termál Kft-t, mire volt eddig ideje, milyen tervei vannak így első körben?
Hát azt látom, hogy közvélemény, illetve vendégek részéről elég nagy igény van a változtatásra. És mint itt el is mondtam az előbb, hogy bár Eger jó turisztikai látogatottsági adatokat generál, vagy tesz le az asztalra évről évre, de az elmúlt időszakban ezekből a visszajelzésekből az jött le, hogy a fürdő az egy picit elmaradt ezektől a fejlesztésektől. Azt látni kell nyilván, hogy az első dolog a területnek a részleges vagy részletes felmérése, műszaki szempontból főként, illetve hát pénzügyi és jogi szempontból is, és azoknak megfelelően lehet majd a további lépéseket megtervezni. Ahogy polgármester úr elmondta, ugye itt szinte létfontosságú lesz majd a nagyobb mértékű fejlesztés szempontjából, megújulás szempontjából a topos pályázat, de üzemeltetési szempontból is át kell nézni a dolgokat nyilván, és ahol lehet korrigálni vagy jobbá tenni az üzemeltetést, amit az előző fürdővezetés esetleg elkezdett, akkor azt nyilván meg kell majd tenni, de ez egy alapos vizsgálat kell, hogy megelőzze.
Tavaly közel 10 000 notebookot ajándékoztak a diákoknak, és csak nem 5 000 tanuló jutott el ingyenesen színházba a Nyíregyházi Tankerületi Központ 4 járásából. Pécsi Beáta Ágnes tankerületi igazgató elmondta, a 2024. januárjában bekövetkezett 32,2%-os béremelés hiánypótló volt, amelyet idén újabb jelentős emelés követett. Most őt hallják.
Arról tudok beszámolni, hogy sokkal jobb a hangulat, tehát a 2024. január 1-én bekövetkezett 32,2%-os béremelése a pedagógusoknak. Nagyon hiánypótló volt, és nagyon jó hatással van magára a hangulatra is, és hát természetesen, mint fenntartóként nekünk a feladatellátás szempontjából is, hiszen úgy tudtuk kezdeni a tanévet, hogy minden pedagógus álláshelyre találtunk megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező pedagógust. Rengeteg olyan országos programunk van, amiben részt vettünk. Ilyen például a notebookoknak az osztása, ugye a 4. szakasz került sorra most október 15-e és december 15-e között. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több mint 7500 notebookot osztottunk ki, itt Nyíregyházán 2228-at, és az 5-es, a 7-es és a 9-es tanulók kapták most meg ezeket az eszközöket, digitális eszközöket, abból a célból, hogy a digitális kompetenciákat még inkább személyre szólóan is tudják fejleszteni, használni, és arról is be tudok számolni, hogy most már elértük azt a területet, hogy 5. évfolyamtól a középiskola befejezéséig minden tanuló rendelkezik ilyen laptoppal, notebookkal, ha a szülő igényelte. Most két olyan programról tudok beszámolni, az egyik a Lázár Ervin program, amelynek keretében a színházlátogatás, illetve különböző közművelődési programokat tudnak meglátogatni a diákjaink. Ez az általános iskolára 1-től 8. évfolyamig érvényes. Nagyon sokan juthattak el, majd hogy 5000-en a Nyíregyházi Móricz Zsigmond színházba. A másik nagy program pedig a Nemzeti Emlékezet Pedagógia Program. Itt a 7-től fölfelé a középiskolás korosztályt vettük célba, és idén ősszel 3 helyszínt tudtunk biztosítani a gyerekek számára. Vizsoly, a Debreceni Nagy Templom és a Mária Pócsik egyhely.
Folyamatos érdeklődés kíséri a Szerencsi Újrahasznosítási Központ kínálatát, ahová a térség településein begyűjtött hulladékok közül a még használható tárgyak kerülnek. Az újrahasznosításról és a telep működéséről tudósítónk Kolesár Krisztián összeállítását hallják.
Alapvető célkitűzés a hulladék gazdálkodással foglalkozó cégeknél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön ledepózásra. Elszolgálják azok a korszerű berendezések, amelyek szelektíven külön tudják válogatni a hulladékokat, s többek között ezt szolgálja a házhoz menő lomtalanítás utáni válogatás is. A szerencse működő újrahasznosítási pont egy olyan lehetőséget ad a lakosság számára, hogy a mások által lomnak ítélt, de még használható tárgyakat jelképes összegért megvásárolhatják. Így nem kerül a hulladékok közé, hanem családokhoz tud visszajutni, főként olyan esetben nagy segítség, ahol esetleg nem telik egy új bútor megvásárlására. De a bútorok mellett játékok, könyvek és ruhák és egyéb használati tárgyak is megtalálhatók a Szerencsi telepen, mondta el Hercsik István, a ZHK igazgatója.
Ezeknek a központoknak a célja az, hogy azokat a tárgyakat, eszközöket, amelyeket még használni lehet, tehát nem kell feltétlen kidobni, azokat ne hulladékként értelmezzük, és ugye lerakjuk, vagy akár újrahasznosítjuk, de anyagában, hanem használati tárgyként kerülhessenek ezek, hogy úgy mondjam, új gazdához, ha szabad ezt mondani, tehát akinek szüksége van ezekre az eszközökre, tulajdonképpen azoknál az embereknél ezek a használati eszközök egy új életre kelnek. Ez a célja ennek. Jól veszi a közönség ezt a szolgáltatást, számítottunk is erre, egyre környezetre tudatosabbak vagyunk, örülünk is mi ennek szakcégként, és úgy látjuk, hogy az emberek szívesen ajánlanak föl, és egyre szívesebben vásárolnak itt nálunk ilyen eszközöket. A játékok alapvetően bútorzat, erre kicsit számítunk is most, hogy az iskola kezdésnél íróasztalokat, székeket tudunk kínálni, és remélhetőleg gazdára lelnek. Elektromos eszközöket nem forgalmazhatunk, ugye okkal, de a játékok, kisebb-nagyobb bútorok, ruhaneműk, azok feltétlenül kellendőek, és hát lehet látni talán, hogy könyveink is vannak, és annak én külön örülök, hogy azért néha könyvet is vesznek nálunk. Kértük a vállalkozókat, és most is kérjük, ők is ajánljanak föl eszközöket, amelyeket a vállalkozásoknál már nem használnak. Elindult ez a dolog, reméljük, hogy ki fog teljesedni, szélesedni, annak érdekében, hogy ez egy folyamatos, nevezük így áruskálát, választékot tudjunk biztosítani az itt vásárolni szándékozóknak. Hát itt nálunk elsősorban Szerencsén és Miskolcon van egy másik, azt az ottani, a Mirehu szolgáltatási alvállalkozó üzemelteti, egyébként sikerrel. Ugye a legmagasabb ár 10.000 forint, én a tételes árakat nem tudom, mert nem én árazom, de 10.000 forintért gyakorlatilag a legdrágább bútordarab, vagy valamilyen ruhadarab is megvásárolható, és hát vannak azért olyan eszközök, amelyek, vagy olyan bútorok, ruhák, amelyek még használt állapotban is ettől sokkal többet érnek. Nem baj, ez jó helyre kerül, azt gondolom, 10.000 forint a maximum ár.
Az intenzív havazás miatt akadozott a forgalom a délelőtti órákban többfelé is, Eger és Noszvaj között például két helyközi buszjárat is elakadt. A csapadék több centi havat hozott, amely főképp a magasabb területeken maradt meg. Kifehéredett például a Kékestető, de nem csak az ország legmagasabb pontján örültek a tél visszatértének, a Sípark Mátra Szent István egyébként is hóágyúzott pályái is frissítést kaptak ezáltal. Végül az időjárásról. Holnap tovább csökken a felhőzet, általában sok napsütés várható, de a középső megyékben lesznek tartósan erősen felhős körzetek, arrafelé előfordulhat hózápor. Sokfelé felélénkül majd a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban mínusz 5, napközben aztán plusz 3 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 2-án vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1809. február 3-án született Felix Mendelssohn Bartholdy, német zeneszerző, karmester, zongora és orgonaművész. A mai alkalommal 4 jelentős művébe nyerhetünk betekintést. Mendelssohn egyik talán legismertebb műve a kísérőzene a Szent Ivánéi álomhoz, melynek nyitányát a komponista 17 évesen írta. A tétel legelején és legvégén felhangzó 4 mágikus fúvósakkord Liszt szerint olyan, mint amikor valaki lassan lehunja szemét, a külvilágot kizárva egy álomvilágba csöppen, majd ezután szemét kinyitva az álomvilágnak mond búcsút. Amikor 1843-ban Mendelssohn megírta a kísérőzenét a Szent Ivánéi álomhoz, felhasználta az ifjúkori nyitány bizonyos elemeit. A Szent Ivánéi álom színházi hagyományai különösen elviselhetetlenek, klasszikus modelljük épp úgy, mint a másik variáns, a tülfájtlas kötéltáncos operai balett. A színházak már jó ideje úgy mutatják be a Szent Ivánéi álmot a legszívesebben, mint egy Grimm mesét, s talán ez az oka annak, hogy a szituációk és dialógusok élessége és brutalitása teljesen elmosódik a színpadon. A tündérszárnyak és a görög tunikák csupán jelmezek, s még csak nem is költői, hanem farsangi jelmezek, írta Jan Kott, a jeles Shakespeare elemző. Mendelssohn műve kétségkívül a tündérjáték és a népies bohózat maszkjához, nem pedig a mögötte álló erotikus komédiához kapcsolódik. De az általa alkotott zenei világ autonóm módon tud létezni, és a létmódjában alig ha tagadható meg tőle a zsenialitás jelzője. A kézművesek táncában a nyitány expozíciójának lapidáris, ormótlanul táncos záró témája kerekedik önálló tétellé, a finálé pedig az első vonósokon egészen halkan surranó tündér témát fejleszti kórus zenévé. A scherzo, amelyben az apró motívumok gazdag szövedéke, egy szüntelenül érezhető, egyenletes lüktetés fölött bontakozik ki, és amelyben a fafúvós hangszerek vezető szerepet játszanak, bizonyos brandenburgi hangulatot áraszt. Most ezt halljuk a Szláv Filharmonikus zenekar előadásában. Thank you. Elhangzott Mendelssohn Szent Ivánéi álomhoz írt kísérő zenéjéből a Scherzo tétel a Szláv Filharmonikus Zenekar előadásában. Hogy megértessem, milyen különös lelki állapotba estem a Hebridákon, épp most a következő ötlött eszembe. Írja a 20 éves Mendelssohn 1829. augusztus 7-én a skóciai Hebridák szigetére tett látogatása napján családjának címzett levelében. Ezt a sokat ígérő bevezetőt egy 21 ütemnyi zenei anyag követi, majd a komponista így folytatja. Megbocsáttok, hogy rövidre fogom a szót, hisz a legkülönbb, amit jelenthetek, benne van a fentik ott a sorokban. A levélben felvázolt 21 ütem majdnem pontosan megegyezik a későbbi Hebridák nyitány kezdetével. Hogy az zord északi táj milyen elementáris hatást tett a zeneszerzőre, jól mutatja az ugyanazon a napon papírra vetett tusrajza, melynek a Pillantása Hebridákra címet adta. A nyitány kezdő ütemeit hallgatva szinte vizuális élményként tárul elénk a rajzon ábrázolt kopár és elhagyatott tengerpart, a 4,5 oktáv kiterjedésű zenei anyag hangzástere a fafúvók belépésével még tágasabbá válik, s mint egy a messzeség dimenzióit érzékelteti. A hámol alaphang nem és a cselló kombrácsákon is fagotton megszólaló dallam sötét színe a táj borongós alaphangulatát jeleníti meg, s a súlytalanul induló, sokszor ismétlődő alapmotívum valamiféle időtlen lebegés érzetét kelti. A szinte tökéletesre sikerült első vázlat után a mű komponálása megszakadt. Mendelssohn a Hebridák nyitány kidolgozását csak egy évvel később, 1830. augusztusában folytatta, s december 11-én tett pontot a partitúra végére. Ám ezzel a műkeletkezés története még korán sem ért véget. Nem egészen egy hét múlva már készen állt a második változat, amit az elkövetkező években még három jelentős átdolgozás követett. A végleges partitúra csak 1835-ben jelent meg nyomtatásban. Az újabb és újabb revíziókát a szerző szellemesen így fogalmazta meg egyik levelében 1832-ben. A Hebridákat nem tudom közzétenni, mivel még nem tekintem befejezetnek. A D-dur forte középrész nagyon nevetséges, és a tétel állítólagos kidolgozása több kontrapunktot kóstol, mint bálnaolajat, tengeri sirályt és sózott tőkehalat. Ennek épp fordítva kellene lennie. Mendelssohn szándéka tehát az volt, hogy a műben a Bach és Mozart zenéken nevelkedett, tanult komponista szerkesztő művészete rejtve maradjon, s helyette a táj és hangulatfestés kerüljön előtérbe. A klasszikus szonáta formában megkomponált darab teljes egészében a kezdő motívumra épül. A nyitány középső kidolgozási része különleges színeivel hívja fel magára a figyelmet. A fúvósok és a vonósok ellentétes karakterű anyagának váltakozása egyfajta sztereótérhatást eredményez. Itt a zeneszerző egy időre eltávolodik a Hebridáktól, és a német romantika egyik jellegzetes karakterét, a Weber bűvös vadászából jól ismert erdőhangot idézi meg. Mintegy az egész mű összefoglalását adja a hatalmas terjedelmű kóda, amelyben felszíretől a mindvégig háttérbe szorított, csak a zene mély rétegeiben, rejtett összefüggéseiben élő ellenpont technika. A mű végén a várt diadalmas, harsogó befejezés helyett halk vonós piccikátokkal tűnik el végleg a szemünk elől a Hebridák világa. Hallgassuk most meg Mendelssohn művét az Új Filharmónia zenekar előadásában Moshe Atzmon vezényletével.
Thank you.
Elhangzott Mendelssohn Hebridák nyitánya az Új Filharmónia zenekar előadásában Móse Ácmon vezényletével. Mendelssohn g-moll zongora versenyét 22 éves korában komponálta. Bemutatójára 1831. októberében Münchenben került sor a szerző szólójával egy nagy jótékonysági koncert keretében, a Bajor király jelenlétében. A zongora verseny ajánlása Delfine von Schaurót zongora művésznőnek szól, aki iránt a komponista ezekben az években gyengéd érzelmeket táplált. Delfine csoda gyermek volt, a nagy hírű zongora virtuóz Karl Brenner tanítványa. Első nyilvános hangversenyét 9 éves korában adta Frankfurtban. Mendelssohn 1830. júniusi müncheni tartózkodása alatt kelt leveleiben így ír az akkor 17 éves csodaszép lányról. Tegnap nagy estély volt Kerstorfnál. Hummel négykezes szonátáját általános ováció közepette szépen előadtuk. A lány nagyon jól játszik, és nekem, amikor tegnap előtt először játszottunk együtt, mert már háromszor ment a darab, egészen rendesen imponált. A játék a csupa tűz és szellem, előadás módja erőteljes és könnyed. Hogyan is tehetné meg egy fiatal muzsikus, hogy ne lelkesedjen érte? A zeneszerző még ugyanez év decemberében Párizsba vitte magával a g-moll zongora verseny kéziratát, s Erárd kiállító termében megmutatta Lisztnek, aki zongorához ült, és a komponista legnagyobb ámulatára az alig olvasható kéziratból első látásra végigjátszotta. A g-moll zongora verseny három tételét Mendelssohn átvezetésekkel fűzi össze, s a nyitó tételben a bécsi klasszikus hagyomány szerinti külön zenekari és külön szóló expozíció helyett a témák bemutatását egyetlen formaegység keretében oldja meg. A zenekar csak 7 bevezető ütemet játszik, és a szólista már is határozottan közbevág és átveszi az irányítást. Ő intonálja a fő témát, majd később a melléktémát is, melynek érdekessége, hogy a távoli Desdurba kalandozik el. Az egyébként is sok tekintetben szabálytalan nyitótétel legkülönlegesebb szakasza, a lassú tételbe való átvezetés. Trombita és kürtvanfár adja meg a jelet a színváltozásra, a g-mollból a távoli E-durba való áttűnésre. A finálé kezdetén ugyanaz a fanfár tér vissza, amely az első és a második tételt is összekapcsolta, s csak az A-mollból G-durba tartó átvezetés után szólal meg a zongorán a tüneményesen virtuóz G-dur záró tétel táncos rondó témája. A ciklus összefogásának további eszköze, hogy a finálé ilyen hatásos befejezése előtt, mint egy távoli emlékképként megjelenik az első tétel fő témája és melléktémája is. A g-moll zongora verseny harmadik tételét Schiff András játsza a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának közreműködésével. elhangzott Mendelssohn G-moll zongora versenyének harmadik tétele Schiff András és a Bajor Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. Az E-moll hegedű verseny Mendelssohn utolsó alkotó korszakában keletkezett. A mű csillogó felszíne, a szinte tüntetően egyszerű tematika, a finálé Szent Ivánéi hangulata azonban némileg megtévesztő. Mendelssohn számos formai újításnak is teret engedett a művében, melyek a korabeli közönség számára igencsak meglepőek lehettek, szemben a mai hallgatók gyanútlan többségével, akik számára részben épp emű testesíti meg a mindenkori viszonyítási alapú szolgáló, a hegedű versenyt. Így például a szólista azonnali belépése akkoriban még sokkal váratlanabb hatást kelthetett, amint hogy az egyes tételek közötti átkötés is. A lassú tétel előtt a fagott, kitartott hangjával, majd a finálét megelőző tematikájában egyben a nyitó tételre is visszautaló rövid, szinte beszédszerű hegedű szólóval egy addig csak más műfajokból ismert megoldás felbukkanásának meglepetését válthatta ki. S épp így kár volna átsiklanunk afelett a kisebb forradalom felett, amelyet az első tétel szóló kadenciájának kiírása és egyúttal a fő téma visszatérése elé helyezése jelentett. A hegedű verseny első tételét Maxim Vengerov játssza, közreműködik a Lipcsei Gewandhaus zenekara. hangzott Mendelssohn e-moll hegedű versenyének első tétele Maxim Vengerov és a lipcsei Gewandhaus zenekarának előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.